Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát járjuk a velencei fűszer útvonalat, és elérkezünk Európa kapujába, Ciprusra. Mindjárt megnézzük, hogy milyen itt az élet. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát ez az utolsó állomás, mert a következő Velencén, de Olaszországot már néztük korábban a Borostyán út kapcsán. Tehát ez a velencei fűszerútnak az utolsó állomása. A sziget maga egyébként sokkal mélyebb történelemmel rendelkezik, mint maga a velencei szakasz. Így földrajzileg először nézve ez egy 9200 négyzetkilométeres, tehát kicsi sziget, durván 1,2 millióan lakják, ami egyébként nem sok, de ahhoz képest, hogy 1950-ben még csak 400 ezeren voltak, ahhoz képest elég sok. Ebből ez egy megosztott sziget, tehát ugye görög-török rész, tehát a ciprusi rész az 5900 négyzetkilométer, míg a török rész, a keleti rész az 3300. De most a sziget nagyon közel van egyébként a kis-ázsiai partokhoz, tehát Szíriához és Libanonhoz kb. 100 kilométerre vannak a partjai, még Izraelhez 200 kilométer, és gyakorlatilag Egyiptomhoz 380 kilométer. Tehát maga a sziget egyébként Afrodité istennőnek a születési helye, így a görög mitológia szerint, de mára már gyakorlatilag elsődlegesen egy turista központ, évi 4 millió turistával, és egyben adóparadicsom is. Na most sajátossága még a szigetnek, mert belemegyünk a részletekbe, hogy megvan osztva, tehát van egy ilyen demarkációs vonal, ahol, ami egyébként még a fővárosban, Nikóziában is észlelhető, tehát ahol fal van, mint a berlini fal, csak nem olyan durván képítve. Nikóziában 240 ezeren élnek a déli részen, az a ciprusi rész, és 82 ezeren az északi részen. De most egyébként érdekes módon kezd ez a lefagyás egy picit javulni, mert amikor ez a kettéválasztás történt, akkor szó szerint el kellett hagyni bizonyos területeket.
Hát ez elég durva sztori volt egyébként. 1974-ben konkrétan megszállták az északi részét, és képzeld, de tudod, mi volt a katonai kód neve, a török katonai kód neve ennek az akciónak? Az Attila hadművelet. Úgyhogy az akkor jöttek, igen, 74-ben, és hát így volna az, hogy közel 40%, azt mondom, 37-38%-át a szigetnek megszállták, az az északi része, ahol egy ilyen török bábállam működik, az észak-ciprusi török köztársaság néven.
Így van. Na szóval tulajdonképpen ma is ilyen szempontból egy nagyon egyedi terület, mert ilyen megosztottság ma már Európában nincsen, tehát ilyen fal, lehet látni, utcák le vannak falazva, és akkor utána ott egyik oldal ilyen, a másik török, a másik meg görög, aztán át lehet hogy menni. De a lényeg a rövid történelmi, hogyha végigszaladunk, abból jön ez az egész 74-es leválasztás is. Tehát ez egy ősidők óta lakott terület, és aki erre járt, nagyjából el is foglalta, tehát görögök, rómaiak, velencei is egyébként volt itt egy elég jelentős időszakuk, a törökök és aztán később az angolok. A legjelentősebb, ami így az újkori részt nézzük, az a ottomán vagy török birodalomnak a része volt, amelyik 1560-tól 1878-ig volt a szigeten, akkor ők ezt egy megállapodással engedték át Angliának. 1878-ban, amikor az angolok átveszik, akkor már ez a sziget fontos, mert 1869-ben nyílik meg a Suezi csatorna, és akkor ez kereskedelmileg egy egészen fontos útvonallá növi ki magát. Tehát itt gyakorlatilag ez a sziget innentől kezdve úgy erős jelentőséget kapni, de már látszik, hogy 1878-tól ez az angol időszakban is megjelenik ez a török-ciprusi feszültség, és hát gyakorlatilag ez megy tovább. Az angolok egyébként mai napig jelen vannak közel 3500 katonával, azt hiszem két támaszponttal, ami most már azt hiszem ez feladatukat látjuk el, de azért ennek nyilván van szerepe a mostani közel-keleti válság követésében. Most 1860-ban lesz független ciklus, akkor szintén elindul újból ez a görög-török feszültség. A görögök is próbálják Görögországhoz húzni, ez nem nagyon mész, a törököknek nem tetszik, majd 1974-ben egy katonai hatalom átvétel jön ciprusi oldalról, és erre vonulnak be a törökök. Tehát tulajdonképpen is ketté szakad a sziget, hát ezek azok a fotók, az elhagyott ilyen üdülőtelepek, de ezek nem kis üdülőtelepek, tehát mint hogyha Siófokot mondjuk lezárnák, és most teljesen üresen ott állnak, hát ezek a szállodák, szóval eléggé furcsa látvány. De most már azt hiszem lassan ők is nyitnának, tehát a töröki rész is, török rész is kezd valahogy éledezni, de hát befektető még azért nem megy oda. Miközben a ciprusi rész az meg turizmus szempontjából dőrög a legnagyobb iparáguk, tehát évi 4 millió turista, tehát az állandó lakosság négyszerese érkezik nagyjából Ciprusra. 2004-ben belépnek az EU-ba, 2008-ban bevezetik az eurót, és ami érdekes még, hogy nem NATO tagok, tehát gyakorlatilag ők az egyetlen olyan EU-s ország, amelyek nincsenek a NATO-ban. Most azért ők is kezdik körüljárni ezt a témát, és lehet olvasni róla, hogy mi kéne ahhoz, hogy belépjenek, de jelen pillanatban nem NATO tagország.
Illetve hát ugye most jött a hírekkel kapcsolatban ez, mert hogy Ausztria is meg szeretné őrizni a semlegességét, és éppen ezért Ciprussal, Máltával meg Írországgal próbálnak szövetségbe lépni, vagy szorosabbra fűzni kapcsolatot. Ugye ez a többi olyan EU tagállam, amik nem NATO-tagok. Igen.
Hát itt a ciprusieknak az a pehjük, hogy stratégiai helyen vannak, tehát nagyon-nagyon nehéz őket ebből, hát majd kiderül, mondjuk jelentősége már nem túl nagy a Törökország mellett, tehát azért úgy, de azért mégis, tehát nehéz meglátni, hogy mi lesz a vége. Földrajzilag egyébként egy hegyes rész, tehát van egy nagy hegyük, van ez a Trudosz hegységben, az Olympus hegycsúcs 1952 méter, ami elég magas. Ez azért a földrajzát is elég erősen befolyásolja a szigetnek. A mezőgazdasági területe miatt viszonylag kicsi, 14%, és ami még probléma, hogy viszonylag kevés a vízük. Tehát a hegyekből jön le víz, de nem a vízellátásuk alapvetően felszín alatti vizekből történik, és ebből fogynak ki. Tehát ez a szigetnek ez egy elég akut problémája, a vízhiány. Ásványi kincseik vannak, de nem sok. Rész, ami jelentősebb, abból van egyetlen egy nagyobb bánya, de ez sem mérhető úgy világpiaci szinten. Ami viszont érdekes, hogy a közel-keleti gázmezők felfedezése őket is érinti. Tehát itt van Egyiptom, Izrael és Ciprus között egy ilyen jelentősebb gázlelőhely, amelyiknek a kiaknázása megkezdődött, és gyakorlatilag ez az országnak ad egy elég jelentős hátteret, vagy egy jó továbblépési lehetőséget. A gazdaságról azt lehet mondani, hogy valójában ez egy...
Hát turizmus egy, alapvetően, nem?
Turizmus és pénzügyi központ volt.
Ezt akartam, hogy a pénzügyi részét egy kicsit úgy jobban adózási szempontból is vakargassuk meg.
Ilyen online broker cégek nagy előszeretettel költöznek oda például, nem tudom milyen.
Hát igen, ez egy EU-s ugyanazt csinálják, mint Málta nagyjából. Aha. Tehát szigetek nagyjából próbálnak valami olyan fajta kiegészítő tevékenységet fölvenni, amitől ők érdekessé válhatnak, és próbálnak így az európai uniós szabályozásból előnyt kovácsolni, mert ha valaki megszerzi ott a licencet, akkor elvileg az EU-n belül is tud dolgozni. De most pénzügyi szolgáltatásban ők nem erről voltak híresek, hanem az orosz kapcsolatukról. Tehát a fekvésük azzal, hogy ők 2004-ben beléptek az EU-ba, egy teljesen új fordulatot vett az ő pozíciójuk, mert belépő kapuvá váltak az EU felé, és ezt a közel-keleti térség először jól vette. Tehát nagyon sok izraeli befektetés érkezik az EU-ba Cipruson keresztül, mert ugye oda befektetnek, és onnantól kezdve már EU belül vannak, és az egy egészen könnyed adójogi környezet. De az oroszok is rákaptak erre. Tehát az oroszok gyakorlatilag szerintem részben kulturális, mert ugye civil betűvel is vannak, meg általunk még viszonylag jól értik is egymást. Tehát a lényeg annyi, hogy a legmeghatározóbb befektetők típuson az oroszok lettek, tehát akik pénzzel, és így tovább, és ez fordítva is igaz, mert nagyon-nagyon sok iparágban az oroszok, amit kimenekített pénzeket visszaforgattak, a ciprusi cégeken keresztül tették. Tehát Ciprus így egyébként elég mókás, jelentős investor Oroszországba is, de nem azért, mert az ő nemzeti vállalkozóik fektetnek be, hanem azért, mert az ottani oroszok is. Na most ez a történet elég jól ment 2004 után, majdnem 10 évig igazából, de aztán jött a 2009-es válság, amikor 2013-ban ők csináltak egy ügynözet, ilyen kopasztás vagy hajvágás, egy haircutot, amire azért a világ egy kicsit felsziszent. Itt fordult elő az, hogy a 100 000 euró fölötti betéteket, tehát akik ott voltak, úgymond most hívhatjuk offshore-nak, a 100 000 euró fölötti betéteket gyakorlatilag megskalpolták, és adtak érte különböző banki részvényeket. Tehát a történet az volt, hogy a ciprusi bankok tőkésítettsége az nagyon elszállt. De ez nem igazán volt idő megnézni, hogy így mi történt, de az EU és az IMF mentési tervben, de aztán 8 vagy nem tudom hány milliárd eurót vittek oda, hogy gyakorlatilag egy ilyenfajta csomagot kikényszerítettek. Most ez azért nagyon rosszul érintette a befektetőket, mai napig futnak a perek, de azt tudni kell, hogy Ciprusnak a becsületén azért ez nagy csorbát ejtett. Tehát az, hogy hozzányúltak ezek az idegen pénzekhez, amik ott voltak a bankban, ez nem volt túl jó. Itt nagyon-nagyon sok tranzakció volt, ami ciprusi cégek nem bonyolítottak. Egyébként döntően a ciprusi cégek utána Európába át is vitték a pénzeiket, tehát nem az volt, hogy Cipruson tartották, hanem a cég volt ciprusi, és gyakorlatilag mentek tovább és fektettek be. Nagyon jelentős egyébként orosz botrányok is kapcsolódtak ezekhez a ciprusi csatornázásra, tehát a Bank of Moscow és így tovább, tehát ott majdnem ilyen 8-10 milliárdos illegális tőke kivonások voltak, szóval Ciprus az masszívan benne volt az orosz belső gazdasági életben, de ez azért már egy picit változik, de azért annyit fontos tudni, hogy ez a kapcsolatuk nagyon erős, és például az orosz befektetések miatt ők például Ukrajnát nem támogatják. Tehát hogyha megnézzük, ők most egy nagyon sajátos helyzetben vannak, ők a egyetlen talán olyan EU-s ország, amelyik ezt az egész Ukrajna elleni háborút a lehető legóvatosabban kezeli, és semmilyen formában nem támogatja Ukrajnát, hát ugye az orosz befektetések miatt. De azt lehet mondani, hogy az országnak ez a két tevékenység a legerősebb. A turizmus az mindent visz, van egy kis élelmiszeripara, tehát oliva és így tovább, de a mezőgazdasági terület csak 14%, tehát nem túl sok, és ez amiből az ország próbál fönnmaradni. Hát az adórendszer is körülbelül erre van szabva, de ami az érdekes, tehát az ő általános adórendszerükben semmi különös nincs. Hát, aki oda megy, az általában ilyen holding cégekért megy, ami azt tudja, hogy az osztályokat adómentesen veszi be, tehát adómentesen tudja a világ bármely pontjáról begyűjteni, és gyakorlatilag a forrásadó levonás nélkül tudja tovább utalni, és ez mondjuk ezekben az országokban jelentős, tehát nagyon sok izraeli befektető van, de egy EU kapu a Közel-Keletnek, EU kapu, amikor múltkor beszéltünk Libanonról, tehát Libanon teljesen elveszítette, vagy egy bizonyos értelemben, hát egy ilyen sokkal rosszabb hírű banki környezetté vált. Ciprus az gyakorlatilag egy ilyen belépő kapu. Piszkálták is őket egyébként, hogy nem tudom, hogy hány ezer olyan vízumot és állampolgárságot adtak olyan embereknek, akiknek állítólag nem kellett volna, tehát ilyen keleti különböző...
Hát jó, de hát ez azért van ilyen más ország is.
Igen, de a lényeg az, hogy ez most a belső adójoguk egyébként nem olyan, amiért oda mennénk. Tehát gyakorlatilag van nekik egy áfájuk, az nem rossz 19%, és van egy csökkentett kulcs a 9%, ez semmi különös nincs. A társasági adójuk 12,5%, hát ez gyakorlatilag, ez most egy kérdés, hogy ők ezt mennyire fogják ebbe az egész globális, tehát az OECD minimális adóhoz képest kiigazítani, de ez így teljesen elfogadható, akkor van neki egy 3%-os ilyen védelmi kontribúciójuk, az igazából nem is nagyon értem, hogy mit védenek vele, de 3% az ilyen jövedelemadó, mert a nagy hadseregük nincs, az angolok vannak még mindig ott, de ez az adó, ez létezik. Helyi adóik nincsenek, és az SZIA-juk meg sávosan gyakorlatilag 60 ezer euró fölött már 35%, tehát ott sincs semmi különös. Tehát ciklusnak igazi értéke az az, hogy az eurozónában van, és ezt az úgynevezett offshore rendszerét tartja fönn. Uh-huh. Voltak különböző ilyen kedvezménye, amit magyar befektetők is, de sokan használtak, hogy például a nem ott lakó igazgatóknak a díja az adómentes volt, és így tovább. De összességében ma már azért ciklus is bekerült ebbe az úgymond transzparens rendszerbe, tehát azok a nagy csodák, amikor még például Magyarországon is a legtöbb ingatlan tranzakció külföldi cégeken keresztül ment, ezek mind megszűntek. Tehát gyakorlatilag ciklus ma már inkább erre a holding központi funkciójára próbál koncentrálni, de nagyon rosszat tett nekik ez a haircut, mert ez gyakorlatilag általánosan elvette a befektetői bizalmat, de aki ott volt, nem ment ki, nyilván csak a pénzt már nem típuson tartják, ami a típusi bankoknak egy öngól, mert gyakorlatilag ugye pont az adminisztrációt csinálja, forgalomból nem participálnak. De hát ez egy ilyen helyzet. Mindenesetre a sziget egyébként nem pirozik ügyetlenül, tehát ez egy elég forró környezet. Látjuk a közel-keleten azért EU-s tagországként nem olyan könnyű talpon maradni, de azért úgy néz ki, hogy szerintem ez ilyen szempontból nekik elég sikeres. Szóval én így gondoltam a típusra elmondani, így adójogi és gazdasági szempontból.
Nagyszerű, köszönjük szépen, hírek után folytatjuk Feledi Botondal. Neked szép napot kívánunk, Zoli.
Köszi, nektek is, sziasztok!
Szia, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével kezdtük el az első kört Ciprussal, a velencei fűszerútvonal európai kapuja, és ennek a körnek az utolsó állomása, ahogy Zoli is említett, Olaszországot már nem tárgyaljuk, mert már beszéltünk róla.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Itt vagyunk a Millás reggelivel, és várjuk, hogy dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőt elérjük, mert hogy a témánk nem más, mint Ciprus, a velencei fűszerútvonal európai kapuja és egyben utolsó állomása. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével már adóvonatkozásban, gazdasági vonatkozásban és történelmét megbeszéltük. Most megnézzük külpolitikáját, meg azt, hogy hogyan él együtt görög-török. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hogy él együtt görög-török-orosz?
Igen.
Kínai, teszem fel félve a kérdést. És a NATO.
Orosz és ukrán.
És ukrán.
Február 24-e óta ugye körülbelül 50 ezer orosz érkezett Ciprusra, és becslések szerint 16 ezer ukrán. És eddig is volt ukrán populáció, de nyilván a háború okozta feszültségek egyébként most meglátszanak az utcán is, tehát azért ez nem teljesen nyomta.
Ki hova megy? Az jellemző? Melyik oldalra?
Ez egyértelmű, hogy nagyjából mindenki a déli gazdasági élhető oldalra megy, részben pénzügyi okok miatt is, ugye amit emlegettetek, a állampolgársági kötvénybiznisz az ugyan 2020-ban hivatalosan véget ért, de azért a cég alapítással együtt egyébként minimum 2500 eurós bevétellel, már személyes munkabérrel még nem lehetetlen egy elég gyors tartózkodási engedélyt szerezni a déli részen.
Aha.
Tehát a déli rész a target, és hát itt is egyébként ugye különböző városok attól függen, hogy mennyi pénzed van, válogathatsz, de szinte teltház van, tehát egy kétszobás rendes lakásért nagyságrendileg most már lassan 2000 eurót kell fizetni, ami azért nem kevés, hogyha ezt limasszolba nézzük, ugye a legnépszerűbbbe, ezt már néha limasszolgrádként emlegetik, tehát ez tényleg a erősen orosz-ukrán. Úgyhogy ez egy létező kihívás is, most nyilván ez társadalmilag is kezelendő, pénzvileg is kezelendő, de hát amit emlegettetek, az nagyjából mind igaz, hogy ugye a turizmusnak 20%-át hozták a háború előtt az oroszok, a befektetéseknek a negyedét, és egy korábbi, ha jól emlékszem, Carnegie vizsgálat volt az, ami azt állította, hogy az Oroszországot elhagyó tőke 50%-a valamilyen formában megfordult Cipruson. Ez egy óriási szám lenne. Igen. Tehát ez asztronomikus, mondjuk ha még csak ennek egy picit, mondjuk a 30%-a még az is rengeteg.
Igen.
Tehát ez nem marad itt.
Képzeld csak el a jó kis tranzakciós illetéket, ami ott lecsapódik.
Igen.
Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly állítás. Annyit még hozzátennék a kötvénybizniszhez, hogy Anastasiadas elnök úr, aki már ráadásul 2013 óta is egyszer újra is választották elnöknek, szolgálja egyébként Európai Néppárti pártjával, néppártba tartozó pártcsaládba tartozó jobboldali párttal a ciprusi közösséget. Nos, hát az ő jogi ügyvédi irodáját azt 13-ban elnökválasztásakor végül két lányára ruházta át, de hát persze véletlen neki is van még egy irodája ott, és a különböző oknyomozó újságírós felfedezések, ugyanaz a konzorcium, aki a Panama Papers-t és a többit is csinálta, ugye a Trojka Landromat nevű kutatásukban mutatták, hogy azért úgy tűnik, hogy az elnök úr vastagon érintett ebben az egész kötvényügyletben. Ráadásul a lányai tényleg megtartották ezt az irodát, és hogy nem ő lett annak az állami bizottságnak a vezetője, aki döntött az állampolgárság megadásáról. Hát ez úgy néz ki, hogy nagyon keletre fekvő sziget. Ami nemzetközi szempontból most nagyon izgalmas, és akkor a pikáns belpolitikáról egy pillanatra átkanyarodva a külső viszonyokra, az, hogy az Egyesült Államok most szeptemberben, és több évtized után felemelte a Ciprussal szembeni fegyverembargót. Tehát megszüntették a különböző tilalmakat. Ez egy, korábban is már voltak kisebb eszközök, amikre ez végül is megszűnt, de most lett ez kimondva, ugye Erdoğan nyilván rettentő mérgesettől, hiszen azt gondolja, hogy ez alapvetően Észak-Ciprusról szól, holott ez inkább arról szól, hogy a ciprusi szovjet fegyverzetet így át lehetne adni Ukrajnának, és a ciprusiak pedig vehetnének, kaphatnának friss amerikai fegyverzetet. Ez ettől függetlenül persze az erőegyensúlyt befolyásolhatná a szigeten, úgyhogy itt különböző, akár az ENSZ missziónak, a ciprusi ENSZ missziónak, a UNFICIT-nek a fél évente megújuló mandátumára is kihatással lehet, hogyha itt elkezdenek a nagyhatalmak ennek kapcsán kavarni. Úgyhogy van egy ilyen mozgás, ugye még a Trump érában, ugye Trumpra nagyon sok mindenről emlékszünk, a vejére kevésbé, ugye Kushnerre, aki viszont összehozta az Ábrahám egyezményt a közel-keleti államokkal, és összehozta az East Mediterranean, tehát a kelet-mediterrán egyezményt többek közötti Ciprussal is. Ez azért szintén egy Izrael és Ciprus, illetve görög vonalon megbékítő politika. Alapvetően ez is a törökökkel szemben állított föl falakat, és most már ez az EastMed az, aki a földközi tengeri gázmezőket potenciálisan szeretné kihasználni, és erre építenek infrastruktúrát. Ez egy elképesztően izgalmas projekt, egyébként az Unió február óta meg hatványozottan lelkes tőle. És ha már az Unió, és ha már vezetékekről beszélgettünk itt veletek az elmúlt időben, meg hát három lyukról az északi áramlatban, az Európai Unió alig, hanem legmélyebben futó elektromos hálózat vezetékének lefektetésére készülnek itt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az Unió nemrég hagyta jóvá azt, hogy egy közel 900 kilométeres vezetékhálózat 3000 méter mélyen valamilyen 750 millió eurós nagyságrendű költséggel kiépüljön a görög ciprusi partok között, és adott esetben akár izraelik tovább fusson. Úgyhogy ez egy egészen friss jóváhagyás még október 14-éről. A sziget egyébként ugye energia szempontjából önállátó, vagy hát ha úgy tetszik, akkor kiszolgáltatott volt. Úgyhogy ez a hálózat, az európai hálózat való rákötése, ez egy kifejezetten izgalmas fejlemény lenne.
Botond, és az előbb említett ilyen hatalmi hálóban hogyan lehet úgy lavírozni, hogy egyik oldalról ugye egy NATO ország, a másik oldalról egy Európai Uniós ország, egy ilyen nagyon érdekes, és a viszonylag a közelmúltban tört hát ilyen háborús cselekménynek az árnyékában él. Tehát ugye a 90-es évek közepén volt, hogy be is perelték Törökországot emiatt, az egész miatt, a Ciprus.
Igen, alapvetően a nemzetközi jogi megoldásokon dolgoznak, ezért is vannak különböző ENSZ kapcsolataik. Hát mondok egy példát, elmúlt héten a második legmagasabb beosztású közjogi ciprusi méltóság meghívta a kínai nagykövetet beszélgetésre, ahol kölcsönösen megerősítették egymásnak az egyik oldalról az egy Kína politikát, a másik oldalról az egy Ciprus politikát. Tehát, hogy nem ismerik el a kínaiak a török fennhatóságot, és a szigetet egységesnek tekintik, illetve jogi úton való újraegyesítésére törekednek. Tehát abszolút megy a lavírozás, de azért hozzátenném így Libanon után, hogy amit itt érzünk az államkötvényügyből is, hogy a politikai elitnek a külföldi hatalmak általi kooptációja, hogy más nem mondjunk, illetve az egészen picike politikai közösség miatti viszonylag könnyű state capture lehetőségek szerintem nem a teljes geopolitikai panorámát villantják föl nap, mint nap a döntéshozók asztalán. Tehát itt azért erősen útvonalfüggő a mostani vezetés, ők tényleg abban lavíroznak a saját gazdasági teljesítmény hiányában, illetve hát a emlegetett gazdasági banki összeomlás hiányában, vagy mögött, vagy után, hogy különböző gyors pénzeket szerezzenek, hát ez azért nem szokott a hosszú távú fejlődésnek a legjobb garanciája lenni. Természetesen hát az egy út egy vezetnek ciklus is része, tehát ez tovább fogja színezni a dolgokat, most amikor az Európai Unió egyébként központilag igyekszik rájönni arra, hogy az orosz energiafüggőségből a kínai gazdasági függőségbe átesni, az nem biztos, hogy a legjobb ötlet. De hát erről szerintem külön is érdemes lenne beszélnünk, hogy pontosan ezeknek a döntéseknek az árnyékában mégis a németek úgy döntenek, illetve Scholz kancellár személyesen, mint hamburgi egykori vezető, hogy a hamburgi kikötőt kínaiaknak is átadnák, tehát ott szerezhetnének komoly tulajdonrészt. Tehát egészen elképesztő dolgok történnek Európában, tehát nem csak Ciprus, hanem a legnagyobb tagállam is tud ilyen típusú hibákat elkövetni, ezt csak erre akartam egy picit példaként felhozni.
Azt kérdezi egy hallgató, átlagembernek milyen az élet Cipruson, ő oda költözne, vagy hát teszi fel a kérdést, hogy érdemes lenne oda költözni, de hát itt már adtál egy ízelítőt a tekintetben, hogy azért úgymond megtelt a sziget, és igen, drágák például az ingatlan bérlési lehetőségek.
Hát most így február óta szerintem elképesztően drága lett ahhoz képest, ami korábban volt. Nem lesz háborús övezet, és egyébként azt meg most hallottam éppen libanoni kollégáktól, hogy a ciprusi partiőrség nagyon-nagyon komolyan veszi a migránshajóknak a elterelését, tehát olasz-görög vizekbe való továbbjuttatását. Tehát nem engedik őket partra szállni, tehát ilyen szempontból nem lett célpont sziget a közel-keletet elhagyók számára. Tehát ez ugye a mérleg két serpenyője, hogy mikor, merre. Tehát azt hiszem, hogy átlag elköltözéshez nem biztos, hogy ez a legegyszerűbb sziget. De hogyha valakinek sok pénze van, akkor mint Karakasztól Ciprusig lehet, igen, lehet jó megoldást találni. Hát az is kérdés, hogy ez egyébként vállalati mozgással jár-e vagy sem. Mert azért mégiscsak uniós tagállam, és ez egy óriási előny.
Oké, hát köszönjük szépen, Botond. További jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Nektek is hallgatok neki. Sziasztok, minden jót.
Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő, mondta el itt a második részben ugye Ciprusról a lényeget. A Velencei Fűszerútvonal utolsó állomásaként, Európa kapujaként beszélgettünk a szigetországról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.